Lassan itt az első fél év vége, hogyan alakultak a folyamatok tőkepiaci szempontból. Az év elején a legtöbben arra számítottak, hogy a jegybankok infláció elleni harcáról fog szólni a következő időszak, de mi történt valójában? A vonalban Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Üdvözöllek, és a hallgatókat is!
Kezdjük tehát akkor a globális folyamatokkal. Mit emelnél ki tőkepiaci szempontból az első fél év legfontosabb mozzanatai közül? Hogyan sikerült a jegybankoknak az infláció elleni harca? Hogy áll ez a küzdelem?
Igazából az év elején 6-7 kamatvágást láttak az USA-ra, mondjuk 6-ot Európára is. Ugye érdemes azt felidézni, hogy majdnem 10 évig nulla körül volt a fejlett világban a kamatszint, majd 21-22-23, ahogy az infláció megindult, úgy a fejlett jegybankok némi késedelemmel elkezdték agresszívan emelni a kamatokat, és ugye a Fed 5-25 közötti, az Európai Központi Bank pedig 4%-ig emelt az irányadó kamatszintet, és ezzel párhuzamosan a hosszú hozamok is jelentősen emelkedtek, tehát hogy a pandémia évében ugye az USA-ban is 0,5% körül volt a hosszú hozam szint, a európai hosszú hozamok egy jelentős része, tehát elég sok országban negatív tartományban volt a hosszú hozam szint, és ezek nagyon gyorsan tolódtak felfele. Abban bízott a piac az év elején, hogy ez az, ami megfordulhat, és hogy elindulhatnak a jegybankok a kamatokkal lefelé. Viszont az a helyzet, hogy az inflációs folyamatok ezt nem támasztották alá, tehát igazából az már tavaly év végén látszott, hogy van elakadás a dezinflációban, mert ahogy az élelmiszer és az energia áraknak az infláció csökkentő hatása fokozatosan kipörgött a rendszerből, ott maradt a harmadik tényező, ez pedig a szolgáltatás infláció, ami elég magasan ragadt. Ugye ennek alapvetően két oka volt, az egyik az, hogy a szolgáltatások egy részét azt visszamenőlegesen árazzák, tehát az előző évi átlagos inflációval emelik meg a szolgáltatók, a másik pedig az, hogy mivel a munkanélküliség mindenhol alacsony és továbbra is a cégek versenyeznek a munkavállalókért, a bérdinamika magas maradt. És mivel a szolgáltatások nagyon munkaerőintenzívek, ez azt jelentette, hogy mondjuk Európában a szolgáltatás infláció az 4%-ig jött le, majd ott beragadt, és igazából ez azért kellemetlen, mert mondjuk az európai meg az amerikai fogyasztói kosárban is a szolgáltatásoknak nagyon magas a súlya, tehát Magyarországon mondjuk nagyjából a negyede az, ami szolgáltatás, ugye a fejlett országokban lényegében arról beszélünk, hogy majdnem a kosár fele, és ugye így könnyű kiszámolni, hogyha mondjuk az európai szolgáltatás infláció beragad 4%-on, akkor az önmagában 2%-os inflációt csinál, tehát a kosár többi részében semmilyen áremelkedés nem lehet ahhoz, hogy meglegyen a cél. És amikor ez a dolog kiderült, illetve az amerikai gazdaság nem lassult, hanem a növekedés az viszonylag sokáig erős maradt, ezek a tényezők azt eredményezték, hogy a kamatcsökkentési várakozások azok jelentősen mérséklődtek. Tehát volt olyan pillanat, amikor már az is kérdéses volt, hogy a Fed egyáltalán vághat-e az idén. És egyébként az elmúlt egy-két hónapban ebben azért történt változás. Most az az elképzelés, hogy idén lehet mondjuk a Fed az USA-ban 2 kamatvágás, Európában ugye az Európai Központi Bank egyet már csökkentett, és egyébként az a várakozás, hogy idén jöhet még egy, és aztán a jövő évben jöhet még annyi kamatcsökkentés, hogy mondjuk a 4%-os csúcsról Európában lejöhet olyan 2,5-2,75%-ig a jövő év végig a kamatszint. És az USA-ban pedig ugye erről az 5,25-ös jelenlegi szintről valamikor mondjuk a jövő év vége felé, tehát ilyen 4,25%-ra lejöhet a kamatszint. És igazából ezek elég sok mindent megmozgattak, nyilván a legfontosabb talán a kötvénypiacoknál a hosszú hozamok, ahol 2022-ig láttunk egy nagyon meredek emelkedést, tehát hogy mondjuk az amerikai 10 éves hozam szint az felment 5%-ig, a német 3-ig, és aztán ezekről a szintekről volt egy éles fordulat tavaly év végén, ahol hát ilyen 100 bázispontot meghaladó mértékben csökkentek a hosszú hozamok, majd utána, ahogy kiderült, hogy nem lesz semmi kamatvágás, ebben volt egy korrekció. És most egyébként egy kicsit megnyugodott a piac, most megint inkább lefelé tendálnak az amerikai hozamok, meg az európaiak is csökkentek. Tehát hogy igazából azt mondom, hogy ez egy központi kérdés, azt már tudjuk, hogy a megelőző évtized lényegében nulla körüli hozamszintjét azt már magunk mögött hagytuk, a hozamok feljöttek, teljesen új hozamkörnyezet alakult ki, amit talán úgy írhatunk le, hogy a egyensúlynak vélt, tehát mink a hosszabb távon várható átlagos rövid kamat szint, az a nulla vagy negatív helyett most olyannak tűnik, ahol a rövid kamat szint majd meg fogja haladni az inflációs célt, de hogy jelenleg e fölött vagyunk, és fokozatosan mehetünk majd le mondjuk erre az ilyen egyensúlynak vélt szint felé, így 2025 végére. Még a rövid kamatoknál majd az valószínű, hogy valamennyi lejárati prémiumot kell fizetni, tehát hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a hosszú hozamszint is az valahol, hát mondjuk így az európai szinten valamennyire a rövid hozamok felett lehet majd középtávon, és Amerikában is azt gondoljuk, hogy ez lesz a jellemző. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik fontos dolog, és nyilván ez befolyásolhatja az, hogyan alakul az amerikai makrokörnyezet, és mi lesz az amerikai elnökválasztás végeredménye, hiszen a tavalyi növekedési kép az ugye nagyon eltért az USA-ban meg Európában, tehát az USA nagyon gyorsan 2,5% körül, ami az amerikai középtávon várható növekedésnél erősebb, ugye Európa pedig az energia krízis, az inflációs sok, a kamatemelések miatt lényegében az európai gazdaság másfél évig stagnált, és most, amit látunk, az az, hogy a kettő közötti különbség elkezdett csökkenni, mert az amerikai gazdaság lassul, az európai meg elkezdett fokozatosan élénkülni.
Mit jelent mindez egyébként befektetői szempontból, hogyha valaki az eszközosztályok között szeretne válogatni? Ugye egyrészt az S&P 500 az idei évben is jól teljesítette az eddigiekben, ugyanakkor elhangzott az, hogy a hosszú kötvények is 4-5% közötti dollárhozamot tudnak nyújtani az Egyesült Államokban például, és még ott vannak ugye egyéb eszközök, mondjuk kriptodevizák is. Te hogy látod most ezt a mixet, milyen irányba fordulhatnak a befektetők, illetve melyik eszközosztálynál lehet indokolt akár az óvatosság?
Hát az a helyzet, hogy a részvénypiacsal kapcsolatban érdemes óvatosnak lenni. Egyrészt azt látjuk, hogy ha ránézünk az amerikai piacra, akkor azért ez kifejezetten drágának tűnik. A másik, hogy magát az amerikai részvénypiaci rallit, azt nagyon erősen a technológiai szektor húzta, és ez is egyre inkább ugye veszük őt az Nvidia-ra. Tehát olyan környezet bontakozik ki, ami azért a dörzsöltet befektetőket óvatosságra inti, tehát volt egy komoly emelkedés, inkább drágának tűnnek a piacok, és ez a rally hajtó erejéig beszűkült. És ha ezt hozzátesszük, hogy az amerikai gazdaságban eddig elmaradt a recesszió, és azért maradt el, mert átmeneti tényezők tették lehetővé, elsősorban az, hogy az amerikai költségvetés tavaly jelentősen növelte a hiányát, ugye adókat engedett el, illetve növelte az infrastruktúrális kiadásai. Ez azt jelentette, hogy igazából egy növekedési stimulus adott a gazdaságnak, így az inflációs sok, a kamat sok ellenére gyors maradt, sőt visszagyorsult a növekedés. Ráadásul a növekedésnél két olyan dolog támogatta, ami szintén az idővel kopik, ez az egyik az, hogy az amerikai háztartásoknak még a járvány alatt kiosztott pénzből maradt egy csomó többlet megtakarítás, és fokozatosan élték fel. A harmadik tényező pedig, amit érdemes megemlíteni, az az, hogy a kamatemelés a szokásosnál kevésbé hat, mert elég sok hitelt fixáltak. De hogy ezek a tényezők, ezek átmenetiek, és most a képlet sokkal kevésbé egyértelmű, azért sok olyan mutató érkezik, ami arra utal, hogy az amerikai gazdaság azért lassul, tehát például a kiskereskedelmi forgalom egyértelműen lassul, és hogy a bizalmi mutatók egy része az érezhetően romlik, ami azt valószínűsíti, hogy ebből az erős növekedésből az amerikai gazdaság áttért egy ilyen lassuló pályára, és a munkaerőpiac is egyértelműen hűl, tehát be nem töltött munkahelyek száma csökken, azoknak a száma, akik magasabb bérért kilépnek, csökken, a havi munkahelyteremtésnek a mértéke is enyhül, illetve a bérdinamika is lassan csökkenget. Tehát maga a nagy kép az egyértelmű, ebben azért jönnek időnként a vártnál erősebb adatok, most láttunk több gyenge adatot is. Tehát ezek azért azt gondolom, hogy a részvénypiacsal kapcsolatban óvatosságra intenek, és talán terelhetik ilyenkor az ügyfeleket a kötvénypiacok felé. de azért azt érdemes fejben tartani, hogy a kötvénypiacoknál is ez, tehát nem gondolom azt, hogy itt egy ilyen több éves jó kötvénykörnyezet állhatna elő, amikor a hozamok csökkennek, jönnek a kamatvágások, és akkor ezen tényleg sok pénzt lehet keresni, mert a másik oldalról azért azt érdemes tudni, hogy az amerikai költségvetési helyzetben a világ sok országa, tehát Kína, Japánban is azért a költségvetési helyzet aggasztó, olyan szempontból, hogy a hiány magas, az államadósság magas, most az azt jelenti, hogy bőven lesz kötvény kínálat. Tehát azt mondom, hogy rövid távon valószínűleg érdemes több kötvényt tartani. Azért a világban erősödnek azok a várakozások, hogy a dollárnak, mint a világ legfontosabb devizájának a szerepe az gyengülhet, részben az amerikai költségvetési folyamatok miatt. Tehát igazából arról beszélünk, hogy az amerikai költségvetési hiánya a GDP 6-7%-a lehet a következő sok évben, tehát nem látszik azt, hogy ez mitől menne le. Ezt úgy mondjuk, hogy a változatlan gazdaságpolitika melletti hiány az magas marad. Miközben az államadósság már most csúcson van, tehát attól függ, hogy az Amerika által széleskörűen használt mutatót találjuk, ami most a GDP 100%-a körül adósságot mutat, vagy pedig egy olyan mutatót használunk, ami az európai módszerrel konzisztens, ez inkább már a GDP 130%-ának megfelelő államadósságot mutat. És ugye arra gond, hogy a következő években lényegében ezek a mutatók ezek gyorsan nőnek majd a magas hiány miatt. És hogyha Trump nyeri a választást, akkor ebben nem a megnyugtató irányban történhetne az elmozdulás, mert a Trumpnak a programja az viszonylag inflációs és magasabb költségvetési hiányt okozhatna még az alappályán vártnál is. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen megnyugtató, hanem egy amerikai költségvetési folyamatok fenntartatósága szempontjából egy ilyen inkább aggasztó pálya állna elő. Nem véletlen az, hogy az arany meg a kriptodevizák azok mennek, ezeknek ugye a fő kereslete az egy részben abból fakad, hogy egyébként az aranyat a jegybankok vásárolják nagy tételben, és hogy ez feltétlenül itt is marad. A másik pedig az, hogy ugye egy ilyen magas hiányos, középtávon inflációs meg hozamemelkedéses veszélyekkel teli környezetben ezek az eszközök, ezek viszonylag jól tudnak teljesíteni, tehát azt gondolom, hogy ezekre is érdemes odafigyelni, és ezekben is érdemes pozíciót tartani.
Biztos sokan gondolkoznak deviza megtakarításokban is, és elég kiegyensúlyozott mozgás mutatott az euró-dollár az első fél évben. Ha egy ilyen forint-dollár-euró portfóliót nézünk, akkor mekkora szerepe lehet ebben mondjuk egy hazai devizának?
Hosszú távon azt gondoljuk, hogy az euró-dollárnak az egyensúlyi érték az valahol 1,20 és 1,25 között lehet. Ilyen szempontból az euró olcsó. És én középtávon egyébként euró erősödésre számítok, de a rövid táv az olyan szempontból bizonytalan lehet, hogy azért, amikor bizonytalanság van a világban, amikor erősödik a befektetői kockázatkerülés, az jellemzően a dollár irányába szokta terelni az ügyfeleket. Azért azt gondolom, hogy ha valaki spekulál, akkor rövid távon még ne gondolkozzon abban, hogy a dollár nagyon gyengül. És a forint-eurót tekintve azt gondolom, hogy van pár olyan dolog, amit érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy most azért a forint gyengébb annál, amit gondolunk arról, hogy hol kellene lennie. Ugye igazából, ha ránézünk a magyar gazdaságra, akkor azt látjuk, hogy viszonylag komoly külső egyensúlyi többlet mellett fut a magyar gazdaság, tehát a folyófizetési mérleg egyenleg az tavalyi nulla körül volt, az idei évben legalább a GDP 2%-át elérő többletről beszélünk, de igazából az utóbbi hónapok adatai ennél erősebbek, tehát hogy akár az is elképzelhető, hogy valahol a GDP 3-4%-a körül lehet az idei többlet, ami azért azt mutatja, hogy tehát a mi számításaink szerint, ha 3,70 lenne a forint, az sem lenne túl erős a nemzetgazdaságnak, tehát ez a dolog, ez a forint mellett szól, ugye azért a kamat különbözet is. Ami viszont a másik oldalról megfontolandó, azért az, hogy a jövő évben van bizonytalanság, lesz egy új jegybankelnökünk, a kormányzat sokszor hangsúlyozta azt, hogy ha a forint egy lassan gyengülő pályán marad, akkor az a magyar gazdaság szempontjából ideális. Ugye itt a költségvetési helyzet, és azért azt látjuk, hogy a külföldi befektetők is elég óvatosak a forinttal kapcsolatban. Tehát a racionalitás azt mondja, hogy valószínűleg a forint megtakarításokkal járunk jobban a kamat különbözet miatt, meg azért, mert akár rövid távon azért a mostani majdnem 400-as szintről inkább forint erősödésre számítunk. Viszont azért azt gondolom, hogy jövőre könnyen lehet, hogy már 400 fölé emelkedik a forint árfolyam, tehát kockázat megosztási szempontból van helye az euró megtakarításoknak is, egy konzervatív befektető portfólió. portfólióról.
Hogyan értékeled a jelenlegi helyzetet a lakáspiacon, illetve az ingatlanpiac egyéb szegmenseiben?
Az ingatlanokat tekintve érdekes a helyzet. Ugye az történt, hogy az ingatlan szektor az nagyon nem szereti a hozam környezet emelkedését. És ezt azért láthatjuk is, tehát hogy a lakóingatlanok ára is sok országban csökkent, a nagy gazdaságok ugye jól teljesítőkben is megállt az ingatlan áremelkedés. A kereskedelmi ingatlanok meg mindenhol elég problémásnak számítanak, hogy így mondom, hogy a fejlett országok nagy részében igen, és egyébként a régiós országokban is. Itt egyszerűen több hatás érvényesül, és egyébként érdemes külön szedni, de hogy mondjuk ha az irodapiacra gondolunk, ugye az irodapiacnál volt egy strukturális probléma, az a járvány utáni otthoni munkavégzés, ami miatt a irodák iránti kereslet az csökkent. Ugye most is az irodák egy jó része, ami ki van bérelve, az sem üzemel teljes feltöltöttséggel, mert egyszerűen az emberek egy-kettő, van, ahol három napot is otthon maradnak. Ugye ez az alapvető helyzet. Erre rájött a gazdasági lassulás, ami mindig visszaveti még az irodák iránti keresletet, de az igazi probléma az az elvárt hozamok emelkedése, ugyanis ahogy a hozamszintek az állampapírpiacon emelkedtek, ahol kialakult, tehát egy negatív reálkamat környezetből átmentünk egy pozitívra, úgy az irodapiacon elvárt hozamok is emelkedtek, és az ilyen nagyon egyszerű matekban azt mondhatjuk, hogy mondjuk a német piacon 2-2,5%-ról felmennek 4-4,5%-ra a hozamok, az azt jelenti, hogy az éves bérleti díj bevételnek a korábban az iroda az mondjuk érhette akár a 40-50-szeresét is, most meg mondjuk hát így a 20-25-szörösét éri, és hogyha a bérleti díjakat nem tudják érdemben megemelni, akkor az történik, hogy egyszerűen az irodaházára egy óriási esik, és igazából ezt láthatjuk, tehát még az óvatos számítások szerint is így azért egy ilyen a 20-30%-os áresés bekövetkezett a fejlett országok irodapiacain. Azt gondolom, hogy ezek a piacok, ezek lassan kezdenek érdekessé válni, de még meg kell várni, amíg leül a por, de azt gondolom, hogy itt nagyon sokat estek az árak, viszont arra nem lehet számítani, hogy majd egy jelentős emelkedés következik a rövid időn belül. Az ipari ingatlanoknál egy kicsit más a helyzet, ott ugye a járvány az nem csökkentett, hanem növelte a keresletet, hiszen előtérbe került az online kereskedelem, az ellátási láncok akadozása miatt sokkal nagyobb készletet tartottak cégek, illetve van még egy olyan tényező, amiről nem beszéltünk, ugye ez a geopolitikának a változása, tehát egy ilyen globalizálódó világból átéptünk egy ilyen töredezett világba, ahol 3 évtized után, ahol a gazdasági döntések dominálták a politikát, most megint a politika felerősödött és dominálja a gazdaságot. Tehát egy ilyen környezetben ugye a termelési láncokat, azokat újra húzzák, hiszen korábban csak a költségre optimalizált termelési láncoknál felértékelődött az, hogy lehetőleg minél több legyen a szövetségi rendszeren belül, és hogy minél több ilyen szoros kontroll alatt. És ugye ez azt jelenti, hogy azért az ipari ingatlanok kereslete, ezt egyértelműen láthatjuk, hogy a régióban érdemben nőtt, és a kihasználatlanságok sokkal kevésbé ment fel, mint az irodapiacon, és a bérleti díjakat is emelni tudták. További jelentős ingatlanpiaci elvárt hozam emelkedésre nem számítanék, és ugye egyébként, ha a lakáspiacot nézzük, akkor azért sok országban, de egyébként Magyarországon is az történt, hogy ugye az ingatlan árak egy jó évtizednyi emelkedés után lényegében stagnáltak 2022 óta, miközben az árszint, és ami a legfontosabb, hogy a bérek is sokat emelkedtek, ez pedig azt jelenti, hogy ugye az ingatlanoknak az ára sosem önmagában értelmezhető, azt mindig a helyi jövedelem szinthez kell viszonyítani, és azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból a lakások megfizethetősége azért javult, nyilván nem mondom azt, hogy elképesztően olcsó lehet lakást venni bárhol, de hogyha a jövedelmekhez nézzük, hogy a 2022-es erős ingatlanpiaci túlértékeltség az lényegében leépült. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a lakáspiacon Magyarországon ugye egy ilyen két éves erős recessziós környezet után látjuk azt, hogy az ingatlan kereslet élénkül, a tranzakciószám nő, a hitelfelvétel szintén élénkül. Hát ha ezeket összerakjuk, akkor azért azt mondhatjuk, hogy a hazai lakáspiaci recesszió véget érni látszik, bár nem arról beszélünk, hogy az árak stagnálnak vagy csökkennek, hanem arról, hogy stagnálnak vagy emelkednek, ha emelkednek, hol és mennyivel. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy egyértelműen ebből a nagyon nyomott környezetből kiléptünk egy jobb környezet felé, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az őrült szárnyúdás, ami 2014 és 22 közepe között jellemezte a hazai ingatlanpiacot, nem számítjuk arra, hogy ez az aranykor visszatérne.
Köszönjük a beszélgetést Tardos Gergelynek, az OTP Bank elemzési központ igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Szép napot kívánok mindenkinek!